Értékmegőrző Szabad Egyetem. Kalafatit Zsuzsa, a kézírás és a kéziratos könyvek szerepe az orosz modernség kultúrájában.
Előjáróban csak annyit mondanék, hogy én nem a nyugdíjazott oktatók közé tartozom, hanem a félállású elbocsátott oktatók közé. Ugyan a Magyar Irodalom és Kultúra Tudományi Intézetben dolgoztam, de alapvetően a választott témából is érződik, hogy a főkutatási területem az az orosz századfordulós irodalom, tehát az orosz modernség irodalma, illetve az orosz posztmodern irodalom. És a kézírásos kiadványokkal, kéziratos könyvekkel kezdtem el az utóbbi időszakban foglalkozni. A 21. század elején a különböző médiumok a kézírás eltűnéséről, az elektronikus írásbeliség győzelméről beszélnek. Az vitathatatlan, hogy a kézírásnak már egyre kisebb szerepe van a mindennapi életben, alig van tere a gazdasági szférában, a termelésben, sőt az oktatás világából is kiszorult, és helyét a szabványbillentyűzethez kötődő mozdulatok, ugye a gépelés vette át. A gyakorlati funkció elvesztése azonban még nem jelenti a kézírás végleges eltűnését. Umberto Eco a Kézírás művészetének alkonya című cikkében azt írja, hogy a kézírás a tradicionális művészetek státuszára tehet szert, és bár funkcionalitása meghaladottá vált, esztétikai élményként újra felfedezhetik. Az írásos technikák művészi alkalmazásának lehetőségei 100 évvel korábban az orosz ezüstkora alkotóit is foglalkoztatták. Előadásomban két elméleti megfontolásra épülő művészeti kísérletet mutatok be. Mindkettőben fontos szerephez jut a kézírás, illetve a kézírás művészi jelentőségéről való gondolkodás. Alexej Remizov és Alexej Krucsonnik, illetve a vele együttműködő avantgárd művészek útkeresésében közös még a szöveg és a kép közti határok feloldására, az érzéki benyomások, az érzékszervek elszigeteltségének megszüntetésére való törekvés. Mondom, Remizov neve talán kevésbé ismerős a hallgatóság előtt. Azt tudni kell róla, hogy Remizovot már a kortárs kritikusok is azt tartották róla, hogy egyetlen egy irányzathoz sem sorolható sokoldalú szerző, aki terjedelmes, részben máig még publikálatlan életművet hagyott hátra. Munkásságára az állandó formai kísérletezés és útkeresés volt a jellemző, ezért az ezüstkor szinte minden művészeti irányzatával kapcsolatban hozható. Ugyan kevés teoretikus írása van, de naplójegyzetei, levelei, illetve közeli ismerősei Natalia Kodrianskaya és Olga Reznikova által rögzített nyilatkozatai, önéletrajzi indítatású szövegeinek metanarratív részletei alapján képet alkotottunk esztétikai, médiatörténeti és kultúrfilozófiai nézeteiről. Remizov írásait átszövik a beszélt nyelv sorsára, a beszédnek az irodalmi hagyomány alakulásában játszott szerepére vonatkozó megjegyzések. Meglátásai érintik az írás és a beszéd kölcsönhatását, a szóbeliségről az írásbeliségre való áttéréssel összefüggő filozófiai problémákat. Sok gondolkodóhoz hasonlóan ő is úgy véli, hogy a műveket a fül a hallás számára kell létrehozni. Az írásbeliségre való áttérés során azonban a hangzás szerepe háttérbe szorult. Remizov egyik visszatérő gondolata, hogy a beszéd, illetve a beszéd emlékezetének elvesztése a könyvnyomtatás elterjedésével és az orosz nyelv természetétől idegen, nyugati grammatikák szóbeliségre gyakorolt hatásával függ össze. Az irodalmi nyelv fejlődése csak akkor képzelhető el szerinte, ha felelevenítődik a háttérbe szorult, elfelejtett beszélt nyelv emlékezete, szinkretikus rendszere. Azaz, ha az írott szó is képes lesz felidézni a beszédet kísérő gesztust, mimikát, hangsúlyt, hanglejtést, hangerőt. Ez csak akkor úgy valósulhat meg, ha az alkotók az írott nyelvet, a könyvek nyelvét visszafordítják a beszélt nyelvre. Remizov művészetében a beszélt nyelv annak intonációja, szintaxisa és lexikája, hangneme már a kezdetektől fontos szerepet játszott, a remizovi stílus meghatározó jegyévé vált. Megjegyzem, a nyelv művészi ábrázolásának problémájával Bakhtin és az orosz formalisták is sokat foglalkoztak. Az élő szó a remizovi poétika sok jelentésű fogalma. Az eleven szót nem nyomják agyon a grammatikai szabályok, a 19. századi kanonikus hagyomány tekintélye, mindenek előtt ez az elemi őserőt képviselő szó. Remizov az írókat is két csoportra osztotta, aszerint, hogy mennyire fontos számukra a hangzás, a mimetikusság, illetve a beszédtevékenységhez kapcsolódó vizuális látvány. Így megkülönböztetett füles, usátije oroszul, és szemes, glazátije írókat. Azt értékeli nagyra, ha az írása hanggal, a beszélő lélegzetvételével kapcsolódik össze, ahogy az például Avakum Protopópa önéletírásában is meg lehetett figyelni. A kínai kaligráfia is amiatt fontos Remizov számára, mert szerinte a kínai kézírás mindig hangzó, nincs benne néma sor. Remizov képzőművészeti hagyatékában számos olyan képet és rajzot találunk, amely a kínai kaligrafikus művészet hatását igazolja. Itt alul csak a szignóját lehet látni, jól kivehető az A és az R betű, nyilván Cyril betűkről van szó. Az egyes rajzok, képek azt érzékeltetik a szemlélőben, mintha épp a kézírásból születnének. Rajz és írás közös gyökerét Remizov is tudatosítja. Magában az írás folyamatában tetten érhető a rajz, amikor pedig kószál a gondolat, a kéz mechanikusan folytatja a díszítést, így kerül előtérbe a rajz. A kézírásom rajzban, rajzom kézírásban megy át, ezek ugye idézetek Remizov műveiből. A rajz és az írás nem csak azért tartoznak össze, mert mind a kettő kézi művelet, és közösek a technikai feltételek, hanem azért is, mert mindkettő egyfajta interpretációs gyakorlat Remizov felfogásában. Értelemszerűen azokat az idézeteket az időtakarékosság miatt nem idézem, amik kint a képernyőn láthatók. A rajzolás egy olyan szenvedély Remizov számára, amely egyben az írói tevékenység egyik fontos stimulációja is. A alkotás módszerének egyik sajátossága, hogy az írott alkotás során, létrehozása során rajzkészítéssel segíti az átgondolást, az alakok megformálását. Illetve a rajzolás segíti más alkotók műveinek a megértését, az idegen szövegek értelmezését is. Hiszen azt feltételezi, hogy a rajzolás során felszínre lehet hozni a logikai gondolkodás előtt fel nem táruló jelenségeket, jelentéseket. A rajzolás maga segítheti a ki nem mondott gondolat, a tudattalan rejtett impulzusainak a feltárását. A Tárgyak tüze című művéhez 20 éven át készített rajzokat. Ez a könyv 1954-ben Párizsban látott napvilágot benne, Gogol, Puskin, Lermontov, Dosztojevszki és Turgenyev alkotásokban szereplő álmokat elemez, és portrét készít a saját álmaikat megálmodó álomlátó szerzőkről. Mindegyik alkotónál rámutat az álmok individuális jellegére, és arra, hogy hogyan tükröződik bennük az álomlátó alkotó személyisége. Egy ilyen rajzot próbáltam hozni, nagyon rosszul látszik, de lehet látni azért, hogy mennyire összetett egyetlen egy oldal is. Azt tudjuk, hogy a Holt lelkekhez 9 albumot, összesen 300 rajzot készített, a többi Gogol műhöz 7 album, 234 rajza tartozik. A nyomtatott könyvbe ezek közül a rajzok közül mindössze csak 5 került be, mindegyik a Holt lelkek című poémához kapcsolódik. Remizov albumai a rajzok mellett kézzel írott részeket, kollás technikával készült képeket is tartalmaznak. Mintegy a középkori kézzel írott könyvek hagyományát elevenítik fel. Azaz a szöveg és a kép egyszerre hatnak a befogadóra, az írásjelek pedig grafémaként és ikonként is értelmezhetőek. Remizov folyamatosan tökéletesítette az íráskép művészi megformálásának képességét, felesége és tudós barátai révén ő maga is foglalkozott paleográfiával. Nem csak a műalkotásként kezelhető albumokban, hanem a mindennapi életben is gondot fordított az íráskép alakítására. Képi és írásos technikák művészi alkalmazása egy remizovi misztifikációs játék, a nagy és szabad majomkamara rendkívül díszes okleveleiben is tetten érhető. Az első oklevelek 1916-ban keletkeztek, komisszár Zsevszki, Zonov és Sachnovszki kapták. Később a korabeli művészeti élet szinte minden meghatározó alakja részese lett ennek a maszkírozás és állarc nélküli színháznak. Az okleveleken és a meghívókon látható kézírás ornamentális jellegű, a betűk stilizáltak, a hurkok és a szárak kacskaringósak, csavartak, a grafémák díszítő funkcióval bírnak, az iniciálék pedig színesek és díszesek, esetenként absztrakt rajzokat rejtenek. Az egyes okleveleken, vagy például a társaság manifestumán, ott oldalt látszik, a glagolita írás jelei is feltűnnek. A majomkamara legtöbb dokumentumán színes rajzok is találhatóak. Remizov nyíltan felvállalta a dilettantizmust, számára az alkotás örömteli játék, a technikai hiányosságokat pedig elfedi és helyettesíti az intuíció, a művészeti kánonok által nem korlátozott ötlet. A művészi képesség a technikai tudás helyett a kifejezés gyermeki közvetlensége és természetessége válik fontossá. Talán ezzel is magyarázható, hogy rajzait, kaligráfiáit és kéziratos albumait az avantgárd művészek is nagyra értékelték. Az igaz, hogy Remizov neve szerepel az 1912-ben közreadott Pofonütjük a közízlés című kubufuturista kiáltványban, azon szerzők között, akiket ki kell dobni a jelenkor gőzhajójából. Ennek ellenére vizuális munkája a háromszög koszorú avantgárd kiállításon szerepeltek először, Burjuk testvérpár, Jelen Aguró és Kamenszki képeinek társaságában. A futuristák számára is fontos volt, hogy a figyelem az olvasott szövegről, az elmondott, előadott szövegre, a hangzásra irányuljon, egyúttal nagy gondot fordítottak kiadványaik vizuális megformálására, szöveg és grafika egymás mellettiségének térstruktúráló szerepére. Kiadványaikban különböző méretű és típusú betűket, kiemeléseket alkalmaztak, de nem idegenkedtek a számok, a matematikai jelek, zenei és térképészeti szimbólumok használatától sem. Érdekelte őket a kézírás művészi lehetőségeinek kiaknázása, a kézírásos alkotások létrehozása, rajz és írás összekapcsolása. Könyvművészeti kísérleteik festők és költők termékeny együttműködését eredményezték. A tipográfiai tervezésben olyan művészek működtek közre, mint Larionov, Filonov, Goncsarova, Rozanova, Malevics. A kötetek vizuális arculatának megtervezésekor messze menőkig figyelembe vették a kézírásokra jellemző hangulati többletjelentést, igyekeztek kihasználni azt. A betűk grafikai megformálásában az orosz művészetre, a középkori kéziratos könyvekre is támaszkodtak. A betűre úgy tekintettek, mint aminek saját rajza, hangzása, szárnyalása és lelke van. Ugye azt tudjuk, hogy az agy által irányított vezérelt kézírás alakításában tudatos és tudattalan tartalmak egyaránt szerepet kapnak. A futuristákat nyilvánvalóan ez az utóbbi, a tudattalan tartalom érdekelte. Nyomon követték az emberi pszichét kutató, vizsgáló tudományok alakulását, különösen nagy figyelmet szenteltek a racionális nyelvhasználat különböző deformációinak, így a ráolvasásoknak, az extatikus beszédmódnak, a gyermeknyelvnek, az elszólásoknak, a nyelvbotlásoknak és az elmebetegek nyelvi megnyilatkozásainak. Így például ismerték Obrazcovnak az elmebetegek kézírásáról szóló könyvét, illetve Konovalovnak az orosz misztikus szektákat bemutató és azon belül is a misztikus extázist vizsgáló írását. A szektás archaikus szertartások, az önkívületi állapot és a misztikus érzékelés nem vallásos aspektusból foglalkoztatta az avantgárd művészeket, hanem a tudattalan tartalmak felszínre hozását segítő pszichikai technikákra voltak kíváncsiak, például beszédtempó felgyorsítása, váratlan és szabad asszociációk. Végülis az a kérdés foglalkoztatta őket, miként lehet az áttélt, nem anyagi világhoz köthető tapasztalatot, élményt érzéki formába önteni. A kubufuturisták második kiáltványa, amely a Bírák keltetője második kötetében jelent meg 1913 tavaszán, a kézírás szerepére is kitér. Burjuk, Guró, Mizen, Majakovszki, Velemir Klemnikov, Lipschitz, Krucsonnik nevéhez köthető ez az írás, amiben a régi nyelvet, a megszokott szintaxist és ritmikát, rímelést, helyesírás, helyesejtést, központozást elvetették, egyúttal vallották az alkotó jogát a költői lexika kiszélesítésére, az eredetiségre. Itt az ötödik programpontban, azon belül is a B pontban, aki tud oroszul, az el tudja olvasni, de hát nyilván lefordítom azt a részt. Itt kitérnek arra, szólnak a kéziratos könyvekről, a kézírásban a költői impulzus fontos összetevőjét látják. Elsősorban Hlebnyikov és Krucsonik, illetve a szamárfaluk alkotói Larionov és Goncsarova kísérleteztek a kézírásban rejlő művészi lehetőségek kiaknázásával. 1912-től számos kiadványt készítettek közösen. Mind a költészet, mind a festészet terén megfigyelhető a művészeti határok feszegetése, a hagyományos ábrázolás tárgyasító kényszerétől való menekülés. Míg a festészeti ábrázolás a jelszerűség, a betű tár nélküli szimbolizmusa felé közeledett, addig a költői nyelv megújítói a nyelv előtti racionalitáson túllépő eredőket keresték. A következő kiadványokról lenne szó. Egyrészt a Játék a pokolban, a régi szerelem és a világ a végéről. Ezek a kötetek kézi technikával készültek. A rajzok mellett, ugye látható, a kézírás is litografált. Az illusztrációk pedig hol a népi művészetre, a lubok tradícióra, hol a gyerekrajzokra, hol pedig az absztrakt rajzokra emlékeztetnek. A műalkotás véletlenszerűségét, esetlegességét, a keletkezés folyamatszerűségét a nyomdahibák, elírások, kihúzások és javítások is érzékeltetik. Ezek az eljárások idegenek egyébként a szimbolista könyvművészettől, hiszen ott elképzelhetetlen lett volna hasonló típusú megoldásmódok alkalmazása. Ezek gondosan kivitelezett, nagyon díszített kiadványok, mármint a szimbolista kiadványok. Itt a kézírás sem kaligrafált, hanem inkább kapkodó, sietős, a betűk változatos méretűek, kevésbé megformáltak, és nem egységesek, néha különböző irányba dőlnek, hol kerekek, hol szögletesek, mentesek minden díszítő huroktól és kacskaringótól. Ebben is tetten érhető a pillanatnyiság, a keletkezés, a születés pillanatának a megragadására való törekvés. Hlebnyikov és Krucsonik közös műve a Játék a pokolban először 1912-ben jelent meg, Goncsarova 16 rajzával. Ez a burlesk, fantasztikus poéma, melynek középpontjában a bűnösök és az ördögök közötti pokolbeli kártyázás áll. Krucsonik betűi stilizáltak, az egyházi szláv írásmódra emlékeztetnek. Goncsarova illusztrációi energikusak, éles kontasztokra, a fekete és a fehér ellentétes eredőinek küzdelmére építenek. Krucsonik egyik kedvelt megoldása volt, hogy az átdolgozott, kiegészített szövegeket más művész illusztrációival, rajzaival és kézírásával jelentette meg újra. 1913-ban már Malevics, majd Rozanova illusztrálta a művet. A régi szerelem szövege Krucsonik egyedüli alkotása, a lírai ciklus illusztrációit Larionov készítette absztrakt expresszionista stílusban. A litografált szöveg számos hibát tartalmaz, hiányzik belőle a központozás, de szervesen beleszövődik a rajzokba, így a könyv teljes művészeti egészet képez. A harmadik könyv, amit a futurista kiadványok klasszikus típusának is nevezhetünk, a világ a végéről 1912-ben látott napvilágot. A könyvek címének magyarra fordítását Szilágyi Ákos segítségével végeztük el, vagy végeztem el. Jobban mondva, pontosítok, a könyvek magyarra fordított címe Szilágyi Ákos nyelvi leleménye találmánya. Na most ebben a kötetben ez a legjelentősebb kísérlete Larionovnak, Goncsarovának, Rogovinnak és Tatlinnak, hát illetve Krucsoniknak és Hlebnyikovnak. A kiadvány kollás technikával, ragasztásos eljárással készült, kétféle papírt és betoldott oldalakat használtak. A szabálytalanul vágott oldalakon látható szöveg hol a szerző kézírásával jelenik meg, hol különböző méretű, nyomtatott formát utánzó betűkkel. A szavak közötti hiátusok sem egyenletesek, ráadásul az egyik Hlebnyikov versben az egyes betűk tükörképét látjuk. A hiba, az elírás, a központozás hiánya mellett érdekes kísérlet, leginkább a szürrealista, automatikus írásra emlékeztető megoldás ebben a kötetben, még a mondatok összekeverése a Föld körüli utazás című 20 oldalas prózai szövegben. Krucsonik következő könyvei is hasonló megoldással készültek. A félig élő Larionov, a pusztaiak Goncsarova, a pomádé Larionov, a szétrob pedig Malevich Kulbin, illetve később Rozanova kivitelezésében jelent meg. A Szétrob 1913 nyarán látott napvilágot, benne a pillanatnyiság alkotói elve dominál. A robbanás, a hirtelen kitörés megsemmisítő és teremtő erőt is hordoz magában. A Krucsonnik féle költői zdvíg vagy szócsuszam az illusztráció képi világában a különböző méretű, színű és anyagú oldalak és nyomtatási módok váltogatásában is megjelenik. A verbális és vizuális elemek egyenrangúan kapcsolódnak össze, dinamikus kollást alkotnak. Külön ki kell emelni Krucsonnik és Lemnikov 1914-es közös kötetét, a Telile címűt. A hektográf eljárással sokszorosított könyvben Rozanovának köszönhetően megjelent a színes kézírás. Ez a kötet is tartalmazza egyébként a Zaum költészet minden szöveggyűjteményben szereplő darabját, Krucsonnik ismert ötsorosát, a Dirbuschilt. Krucsonnik a szó jelentése helyett a hangzásra helyezte a hangsúlyt, a szó hangkészlete, azaz a szó faktúrája, a szót alkotó hangok hívják elő a nyelv elsődleges elemeiben rejlő tudattalan alkotó energiákat. A hangstruktúráknak nincs fogalmi jelentése, de a ritmikus ismétlődések hatnak a befogadó tudattalannyára, s akaratlanul is bevonják az asszociációs játékba. Valójában tehát a Krucsonnik féle nyelvi konstrukcióknak funkcionális jellege van. A kéziratos kiadványokkal való kísérletezés Krucsonnik Tbilisziben is folytatta, a 41 fok csoport könyvei igazolják, hogy a futuristák költői és grafikus építményei nem különíthetőek el egymástól, az illusztrációk elválaszthatatlanul belefolynak a szövegbe. Ezt az érzetet a nyomtatási mód, a hektográf eljárás is erősíti. Ezek a töredékesség benyomását keltő kiadványok már inkább címzet nélküli, értelem szétszóró gesztusnak tekintetők. Krucsonnik bennük azt a köztes teret keresi, ami a hang és a betű, illetve a jel lelke vagy belső lényege és az érzéki megtestesülése között húzódik. A köztük levő viszony és egyeztetés, a láthatatlan belső alkotói folyamat érdekli. Ezt a tapasztalatot azonban sem a rajzban, sem a betűben, sem a hangban és hangasszociációkban nem lehet egészében feltárni, megtestesíteni. A vállalkozás lehetetlenségét Gnyedov a Végpoémája című műve érzékelteti. Ez az alkotás már csak üres oldalakból áll, megmutatja azt a határt, amikor a szóanyag, a szószövet legnagyobb feszültsége a szó teljes tagadásába fordul át. A Remizovi kézírás ornamentális, stilizált jellegével szemben a futurista kiadványok kézírásai szándékosan esetlenek, mivel a futuristák a kézírást a véletlenszerűségnek szerepet juttató performatív műveletként értelmezték. Minden eltérés ellenére a két bemutatott útkeresés közös vonása, hogy a technikai sokszorosíthatóság korában az egyedire, a különbözőségre, a megismerhetetlenben rejlő sajátszerűségre helyezték a hangsúlyt, és végül is eközben a személyesség, személyiség kérdését is újszerűen vetették fel és oldották meg. Köszönöm a figyelmet, és elnézést a...
Elhangzott Kalafatics Zsuzsa, a kézírás és a kéziratos könyvek szerepe az orosz modernség kultúrájában. A felvétel az ELTE BTK-n az Értékmegőrző Szabad Egyetem előadás sorozat keretében 2013. április 19-én készült.